támogatásával. A Magyar Média Mecenatúra program keretében valósult meg. A viszont hallásra!
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hírek a Szent István Rádióban.
Magyarország az orosz-ukrán háború 1000 napja alatt 98,5 milliárd forinttal támogatta Ukrajnát és az onnan érkező menekülteket, jelentette ki a miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára a Beregsurányi Segítségponton. Soltész Miklós hangsúlyozta, a segítő munkából hatalmas mértékben vették ki a részüket a karitatív szervezetek, amelyek 5500 tonna élelmiszert, ruházatot és gyógyászati segédeszköz szállítottak át Ukrajnába, mintegy 13 milliárd forint értékben. Mindenki tudja, de nem árt emlékeztetni magunkat, hogy Magyarország Ukrajna szomszédja, hangzott el a Kossuth Rádió szokásos miniszterelnök interjújában. Orbán Viktor azt mondta, a kárpátaljai támadás miatt egyértelművé vált, a veszély közvetlen, nem arról van szó, hogy több száz kilométerre a határtól csapódnak be a rakéták, ezért hívta össze a héten a Védelmi Tanácsot. Olyan eszközöket vetnek be, melyekkel könnyen el lehet érni Ukrajna szomszédos országait, ezek a hírek rólunk szólnak, Magyarország háborús fenyegetettségéről, tette hozzá. Ez a legsötétebb óra, amiben vagyunk. Donald Trump amerikai elnök hivatalba lépéséig még van 2 hónap, hívta fel a figyelmet a kormányfő, hozzátéve, hogy akkora béke kézzel fogható közelségbe kerül. Ugyanakkor, amikor az oroszok módosítják az atomfegyverek bevetéséről szóló doktrinát, akkor nem a levegőbe beszélnek, ez nem kommunikációs trükk, észnél kell lenni, jelentette ki. Orbán Viktor az interjúban kommentálta az izraeli miniszterelnök Benjamin Netanyahu elleni nemzetközi elfogató parancsot is. Mint fogalmazott, ő annak a híve, hogy a világban lévő konfliktusok számát csökkentsék, ezt azonban a nemzetközi szervezetek nem veszik figyelembe. A döntést PIMASZ-nak nevezte, és azt tervezi, meghívja az izraeli miniszterelnököt Magyarországra. Törölték a holland külügyminiszter jövő hétre tervezett izraeli látogatását. Az indoklás szerint Hollandia tiszteletben kívánja tartani a Nemzetközi Büntetőbíróság rendelkezését. Magyarországnak szorosan együtt kell működnie Szerbiával, Bulgáriával és Törökországgal, annak érdekében, hogy minden külső nyomás ellenére megtalálják a megoldást a biztonságos energiaellátás további garantálására. Erről beszélt a külgazdasági és külügyminiszter az isztambuli energiafórumon. Szijjártó Péter először is kifejtette, az energiaellátás biztonsága nemzetbiztonsági és szuverenitási kérdés, de egyben fizika is, amelynek semmi köze sem a politikához, sem az ideológiákhoz, ugyanis politikai nyilatkozatokkal és sajtótájékoztatókkal nem lehet a házakat fűteni, és nem lehet a gazdaságot működtetni. Illetve leszögezte, hogy az úgynevezett energiamix összeállítása tisztán nemzeti hatáskör, és annak is kell maradnia. Október végéig az államháztartás központi arrendszere 3050,5 milliárd forintos hiánya zárt, írta a részletes tájékoztatójában a pénzügyminisztérium. Ezen belül a központi költségvetés 3048,5 milliárd forintos hiányt, az elkülönített állami pénzalapok 197 milliárdos többletet, a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai pedig 199 milliárdos hiányt mutattak. A világban zajló kedvezőtlen körülmények a magyar gazdaság teljesítményében is éreztetik hatásukat, az átmeneti mérséklődés után azonban tartós növekedési pályára állhatunk, vetített előre a jövő évre a tárca. Szeptemberben a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 627.400, a kedvezmények figyelembevételével számolt nettó átlagkereset 432.200 forint volt, jelentette a központi statisztikai hivatal. Előbbi 12,5, utóbbi 12,3, a reálkereset pedig 9,2%-kal meghaladta az egy évvel korábbit. A bruttó kereset medián értéke 519.500, a nettóé 359.100 forintot ért el, 15,5, illetve 14%-kal meghaladva az előző év azonos időszakit. Éves összehasonlításban közel 70.000 forinttal emelkedett a bruttó átlagkereset, hívta fel a figyelmet Szomba Sándor. A foglalkoztatás politikáért felelős államtitkár kiemelte, A tartósan alacsony infláció és a kiemelkedő bérdinamika eredményeként a reálbérek folyamatosan és jelentős mértékben nőnek. Megalakult a Magyarországi Evangélikus Egyház 12. zsinata. Szemerei János, a nyugati Dunántúli Egyházkerület püspöke lett az Evangélikus Egyház új elnök püspöke, közölt az Evangélikus Egyház az MT-vel. Szemerei János Fabiny Tamást váltja a tisztségben. Végül az időjárásról. A folytatásban majd többnyire derült lesz az ég, délelőtt még lehetnek felhősebb időszakok, főként keleten, helyenként húzápor is kialakulhat, sokfelé felé lénkül a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban mínusz 5 és mínusz 4, napközben aztán plusz 2-3 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Együtt éjfélig.
Esti műsorunk folytatásában a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória. Pénteki adásunk tartalmából. Ferenc pápa üzenete az amerikai missziós kongresszushoz. A szeretet nyelvén szóljatok. A pápa a vatikáni nyugdíjalap átszervezését sürgeti, mert a jelenlegi rendszer deficites. Ferenc pápa, az egyház történetet nem lehet pusztán kronológiai tényekre redukálni. Tuás Petrus nemzetközi katolikus díjjal tüntették ki Erdő Péter bíborost Rómában.
Ferenc pápa üzenete az amerikai missziós kongresszushoz. A szeretet nyelvén beszéljetek. Pénteken tették közzé a Szentatya üzenetét, amelyet a Puerto Rico Ponce városában november 19-től 24-éig tartó amerikai missziós kongresszushoz intézett. Az amerikai püspökök egy imádságot ajánlottak erre az alkalomra, miként a pápa az idei évet az imádságnak szentelte a küszöbön álló szent év előtt. A kongresszus imája a Szent Háromsághoz szól, amely mindenek előtt az Atyát irgalmas Istennek ismeri el, aki fiában, Jézus Krisztusban kinyilatkoztatta nekünk az örömhírt, hogy így árassza ki szeretetét a Szentlélek által a világra, amely megújítja a föld színét. Ebben áll a küldetés alapja, szól a pápa üzenete. Isten irgalmasságától megérintett gyermekei vagyunk, akik nem adhatjuk azt, amit nincsen, és nem tudjuk elmondani azt, amit nem tapasztaltuk meg, amit szemünk nem látott és kezünk nem érintett. A misszió alapja az Isten megtapasztalása, a Jézussal való szeretetteljes találkozás. Ő tárja elénk az örömhírt és megmutatja nekünk az Atyát. Ennek példája, szól a pápa üzenete, az a sok misszionárius, akik szavakkal és tettekkel hirdették mindezt. Jézus maga is misszionárius volt, tettekben és szavakban hatalmas próféta Isten és az egész nép előtt. Atya előtt kimondott bensőséges imája erőzte meg minden cselekedetét, egész életét és minden tettét az ő akaratának betöltésére szentelte, és így tett tanúságot a népe iránti legnagyobb szeretetéről. Ezt az üzenetet fordították le a misszionáriusok minden korszakban, minden helyen és minden nyelven, hiszen ő maga kérte, úgy ragyogjon a ti világosságtok az emberek előtt, hogy lássák jó tetteiteket, és dicsőítsék érte mennyei atyátokat. Ez a megkeresztelt ember hivatása, Az ima is erre vonatkozik, meglátni az Istent, meglátni őt a világban, a testvérben, krisztusivá lett szemekkel, egy együttérző, befogadó, irgalmas tekintettel. A Szentlélek műveli bennünk ezt a csodát. Ő helyezi belénk az Istenhez és az emberekhez szóló szavakat. Így az egyház hajnalától kezdve Máriával, tanítványokkal együtt az utolsó vacsora termében a közösség első dolga az volt, hogy segítségül hívja a Szent Lelket. Életadó erejével bármilyen nyelven továbbíthatjuk az üzenetét, mert az egyház mindegyiket beszéli, mert mindig ugyanazon a nyelven beszél. Ez pedig a szeretet nyelve, amely minden ember számára érthető, hiszen a lényegéhez tartozik, mivel az ember Isten képmása. Így a lélek öröme nem ér véget az egyes emberben, hanem kitágul, továbbadja, közli azt másokkal, és arra hív, hogy járjunk együtt, mint Isten hűséges népe, szinodális közösségben és egymás kölcsönös meghallgatásában. Amikor Istent és embertársainkat hallgatjuk, azonban időnként észrevehetjük, hogy a kép néha elmosódottnak és fáradtnak tűnik a szemünk előtt, és talán még jártani erőnk sem marad. De nem szabad feladnunk imádságunkat, szüntelenül kérjük az Atyát, hogy árassza ki szeretetét, éltető Szent Lelkét, hogy megújítsa ennek a földnek az igazságtalanságainkkal és az általunk okozott szenvedésekkel megsebzett arcát. Végül Ferenc pápa üzenete a Szent Szűz segítségét kéri, hogy az evangelizáció mintájaként járjon közbe mindazokért, akik a közösségben segítségül hívják a Szent Lelket.
A pápa a vatikáni nyugdíj alap átszervezését sürgeti, mert a jelenlegi rendszer deficites. Ferenc pápa levelet küldött a bíborosoknak, prefektusoknak és szentszéki intézményi vezetőknek, sürgős intézkedéseket kérve a nyugdíjrendszerben, ami a vatikáni gazdasági reform központi kérdése. A jelenlegi rendszer ugyanis nem képes garantálni a jövő nemzedékek nyugdíjának folyósítását, ezért mindenki részéről áldozatkészséget vár. A pápa Kevin Ferrell bíborost egy személyben kinevezte a nyugdíjalap új igazgatójává. Nem lehet tovább halogatni a sürgős szerkezeti beavatkozásokat a vatikáni nyugdíjalapba, hogy biztosítsák a fenntarthatóságot és a jövő generációk nyugdíját, amire a jelenlegi helyzetben középtávon nem képes. A mostani rendszer erőteljesen deficites. A pápa szeptember 16-án már levélben kérte a bíborosokat arra, hogy működjenek együtt a gazdasági reform határozottabb megvalósításában, melynek célja a zéró deficit. Ez a téma a legutóbbi konklávét megelőző általános ülés egyik fő témája volt egyébként, jegyzi meg a pápa. Mostani levelében újabb erőfeszítést és némi áldozatot is kér a nyugdíjfolyósítási rendszer átszervezéséért. Idén márciusban motu proprio rendelkezésével módosította annak működési szabályzatát, 2015-ben pedig az alapszabály teljes átvizsgálását írta elő. A november 19-én kelt levélben Ferenc pápa bejelenti döntését, miszerint kinevezi Kevin Ferrell bíborost, a világiak család és életdikasztérium prefektusát, bíboros kamarást, a bizalmas anyagokkal foglalkozó bizottság és a befektetési bizottmány elnökét a nyugdíjalap egyszemélyes igazgatójává. Ez lényeges lépés ahhoz, hogy válaszoljunk azokra a kihívásokra, melyekkel a vatikáni nyugdíjellátási rendszernek a jövőben szembe kell néznie, indokolja döntését a pápa. Levelében emlékeztet rá, hogy a jelenlegi időszakot súlyos és összetett problémák terhelik, amelyek félő, hogy súlyosbodnak, ha nem kezeljük őket azonnal. Sürgős beavatkozásokra van tehát szükség, melyek nem könnyű kérdéseket érintenek. Nagyfokú érzékenységet, nagy lelkűséget és készséges áldozathozatalt vár ehhez a pápa mindenki részéről. Korábban már voltak olyan személyek, akik megvizsgálták ezt a témakört, és igyekeztek méltányos nyugdíjellátási modellt biztosítani, a Szentszék és a Városállam szolgálatában lévő közösség számára, valamint teljesíteni azt az erkölcsi kötelességet, hogy méltó kifizetést biztosítsanak az erre jogosultaknak, a rendelkezésre álló anyagi erőforrásokhoz igazodva. A különböző tanulmányokból kitűnt, hogy a jelenlegi nyugdíjrendszer kezelése, figyelembe véve a rendelkezésre álló összeget, jelentős deficitet mutat. Független szakértők által végzett további vizsgálatok rámutattak a nyugdíjalap súlyos jövőbeni egyensúly hiányára, ami idővel egyre nő, ha nem avatkoznak be. Más szóval a jelenlegi rendszer nem képes középtávon biztosítani a nyugdíj folyósítási kötelezettség teljesítését a jövő nemzedékek számára. A pápa tehát strukturális intézkedéseket sürget, amelyeket nem lehet tovább halogatni a nyugdíjalap fenntarthatóságáért, az egész szervezet korlátozott erőforrásainak figyelembevételével. Ezzel együtt sürgetően fontos biztosítani a mostani és jövőbeli nyugdíjasok ellátását a különböző generációk közötti igazságosság és egyenlőség távlatában. Ferenc pápa értékeli a kényes kérdésben tett eddigi erőfeszítéseket, de eljött az idő, hogy új szakaszba lépjünk, mely alapvetően fontos közösségünk stabilitása és jóléte számára. Azonnal és egységes látásmódra van szükség, hogy a kellő intézkedéseket mielőbb megvalósítsák, írja levele végén a pápa, majd fokozott együttműködést kér ennek az új és megkerülhetetlen változásnak az elősegítésében.
Ferenc pápa: az egyház történetet nem lehet pusztán kronológiai tényekre redukálni. Ferenc pápa november 21-én csütörtökön közzétett levelében az egyház történet tanulmányozásának mélyreható megújítására szólítja fel a szemináristákat, a papságot és a híveket, hogy tegyék magukévé a mindennapi életünkben továbbra is szerepet játszó történelmet. Levelében a pápa a történelemről, mint a közösség örökségének értékéről elmélkedik. Hangsúlyozza, hogy az egyház tanulmányozása túlmutat a dátumok és események memorizálásán. Arról szól, hogy a kollektív lelkiismeret lángját életben tartsuk. Kifejti, hogy ezáltal a hívek tisztább perspektívával tudnak eligazodni a jelenben, amely az egyház évszázadokon át megélt tapasztalatában gyökerezik. Ferenc pápa a továbbiakban a dekonstrukcionizmusról beszélt, amely a mai kultúrában növekvő tendencia. Az egyetlen dolog, amit a dekonstrukció hagyhat maga után, a korlátlan fogyasztásra és az üres individualizmus megnyilvánulásaira való törekvés. Ezek a tendenciák, figyelmeztet a pápa, gyakran úgy jelennek meg, mint az elvakultság egy formája, amely arra késztet bennünket, hogy energiáinkat egy nem létező világra pazaroljuk, amely hamis problémákat vet fel és nem megfelelő megoldások felé terel. Ferenc pápa ezután óva int attól, hogy az egyházat annyira idealizáljuk, hogy elszakadjunk emberi és gyakran hibás útjától. A pápa hangsúlyozza, hogy az egyház iránti igaz szeretet az egyház hitelességében gyökerezik, nem pedig egy elképzelt tökéletességben. Rámutat annak fontosságára, hogy szeressük az egyházat olyannak, amilyen valójában, és kiemeli a kudarcokból való tanulás erejét. Az az egyház, amely még a legsötétebb pillanataiban is tudatában van legmélyebb identitásának, képes megérteni azt a tökéletlen és sebzett világot, amelyben él, fogalmaz a pápa. A világnak gyógyulást és megújulást hozó erőfeszítései során ugyanazokat az eszközöket használja, amelyekkel önmaga gyógyítására és megújítására törekszik, még akkor is, ha időnként nem sikerül. Ferenc pápa a történelem megőrzésének fontosságáról szólva, az egyházon belül és a társadalomban óva int a cancel culture, az eltörlés kultúrája és a részrehajló történelmi narratíváktól, amelyek eltorzítják a múltat, hogy igazolják a jelen ideológiáit. Ehelyett kiegyensúlyozott kapcsolatra van szükségünk a történelemmel, felismerve az emberiség legsötétebb korszakait és a rendkívüli kegyelem pillanatait. Az emlékezet nem akadálya a haladásnak, hanem az igazságosság és a testvériség alapja, hangsúlyozza a pápa. Ezt követően érintette az egyháztörténet tanulmányozásának több megújításra váró területét. Bírálja azokat a megközelítéseket, amelyek az egyháztörténetet pusztán kronológiai tényekre redukálják, és kiemelte a szenvedélyes, elkötelezett történelem tanulmányozás szükségességét. Azt kéri, hogy nagyobb hangsúlyt helyezzenek az elsődleges forrásokra, és arra buzdítja a szeminaristákat, hogy mélyen merüljenek el a korai keresztény írások tanulmányozásában. Személyes és kollektív lelkesedésre van szükség, az evangelizáció iránt elkötelezettek elszántságára, és akik nem választottak egy semleges vagy steril pozíciót, írja a pápa. Hangsúlyozza, hogy adjanak nagyobb teret a peremre szorultak hangjának. A pápa továbbá elmélkedik a vértanúság központi szerepéről az egyház történelemben, emlékeztetve a híveket, hogy az egyház gyakran az üldöztetés és a szenvedés pillanataiban lelte meg legnagyobb szépségét, amikor a Krisztusról tett tanúságtétele a legfényesebben ragyogott. Maga az egyház is elismeri, hogy részesült és még mindig gazdagodik ellenségei és üldözői ellenállásából, állapítja meg a pápa. Levele végén hangsúlyozza a történelem tanulmányozásának fontosságát, emlékeztetve a híveket, hogy a tanulmányozás nem pletykálás. Az igazi tanulmányozáshoz bátorság szükséges, hogy mélyreható kérdéseket tegyünk fel, és ellenálljunk a kulturális konzumizmus zavaró tényezőinek.
Tu es Petrus nemzetközi katolikus díjjal tüntették ki Erdő Péter bíborost Rómában. A római magyar pápai intézet kápolnájában november 20-án kedden este a Tu es Petrus nemzetközi katolikus kitüntetés Pro Ecclesiae et Pontifice szekciója díját adományozták Erdő Péter esztergom budapesti bíboros érseknek. A most 17. alkalommal átadott díjat Kurt Koch svájci bíboros, a keresztény egység előmozdítása dikasztériumának prefektusa, a díj alapító nemzetközi katolikus szervezet tiszteletbeli elnöke és Gianluca Barile, a Tu es Petrus nemzetközi katolikus társulat igazgatója nyújtotta át. Az egykor Rómában élt Prokop Péter papfestő freskóival díszített kápolna adott otthont a rangos eseménynek, amely a posztgraduális tanulmányaikat végző Magyar Papok házi kápolnája, ahol a díjátadáson jelen voltak az intézet jelenlegi diák papjai is. A kitüntetés hivatalos laudációja így méltatta Erdő Péter bíborost. Példamutató módon kitűnt azzal a buzgóságával, amellyel az egyházat, és különösképpen is az utolsó három római pápát, Szent II. János Pált, 16. Benedeket és Ferenc pápát szolgálta, papi és püspöki megbízatása keretében, amely teljes mértékben a lelkek megszentelésére, a szeretet szolgálat gyakorlására és a feltámadt Krisztus evangéliumáról való tanúság tételre irányult. Az ünnepségen a kitüntetett bíborosnak egyúttal átnyújtották a Reménység Szűzanyja szobor első példányát, aki a díj alapító Battipaglia városának védőszentje, hiszen ebben a Salerno melletti tengerparti dél-olaszországi városban alapították 19 éve, 2005-ben a Tu es Petrus díjat, amelyet a Szentszék döntése értelmében a Szent Péter Bazilika konfesszió oltárán helyeznek el a 2025-ös szent év első 8 napja során. A Battipagliai önkormányzat és szponzorok által támogatott Tu es Petrus nemzetközi katolikus társulat december 14-én tartja a kitüntetések átadásának második részét, amikor az 50 000 lakosú Battipagliában nyújtja át Koch bíboros prefektus azt a 10 másik díjat, amelyet 10 világi katolikus személynek adományoznak annak elismeréseként, hogy saját szakmaiságukban megkülönböztetett keresztény lelkülettel szolgáltak az egyházat és a társadalmat. A Tu es Petrus nemzetközi katolikus társulat 2005-ben született, Szent II. János pápa halála és 16. Benedek pápa megválasztása után. Az első években a társulat célkitűzése Szent II. János pápa emlékének ápolását és 16. Benedek pápa péteri szolgálatának megsegítését tekintette célkitűzésének, majd az alapító Francesco Marchisano bíboros javaslatára és a társ alapító Gianluca Barile közreműködésével hozták létre a Tu es Petrus díjat, amelyet a Szentszék és a világegyház szolgálatában álló olyan bíborosok kaptak meg kiemelkedő munkájuk elismeréseként, mint Francis Arinze, Giuseppe Bertello, Raimon Leo Burke, Dario Castiglione Hoyos, Francesco Coccopalmiero, Angelo Comastri, Andrea Cordera Lanza Montezemolo, Salvatore De Giorgi, Velazio De Paulis, Zenon Krohorevski, Julian Herranz Casado, Claudio Hummes, Kurt Koch, Giovanni Laiolo, Javier Lozano Barragan, Dominic Mamberti, Manuel Monteiro De Castro, Renato Raffaele Martino, Gerhard Ludwig Müller, Mark Uelli, Paul Pupar, Gianfranco Ravasi, José Saraiva Martins, Crescenzio Szépe, Luis Antonio Tagle, és az idei évben Erdő Péter, Esztergom budapesti bíboros érsek.
Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, pénteki adásunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió most elhangzott adását holnap 5 óra 10 perctől, 6 óra 30 perctől és 11 óra 30 perctől ismételjük meg.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, mai hitvalló című műsorunkban dr. Novák István atya, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem delegált általános rektor helyettese vezetésével az Isten hitről lesz szó. Beszélgető társai Laskai Anna, az intézmény impulzus csoportjának tagja, dr. Habil Szűcs Zoltán, az EKKE pedagógiai karának dékánya és dr. Kovács László, a pedagógiai kar docense.
Kedves hallgatók, szeretettel köszöntök mindenkit a mai beszélgetésünkben, és ugyanabban a közösségben vagyunk most itt együtt, Annával, Zoltánnal és Lászlóval, akikkel az elmúlt adásban is beszélgettünk, és a téma is hasonló, az Isten hit. Már az elmúlt alkalommal is próbáltuk, és most is megpróbáljuk ezt megtenni, hogy saját példánkon, saját munkánkon keresztül elmeséljük, elmondjuk azt, hogy mit is jelent nekünk az Isten elfogadása. Az egyik történet arról szól, és ezt kötik sokan Pascalhoz, meg nagyon sok más író, meg költő is megfogalmazta, nagyjából hasonló módon. Tehát azról szól egyik történet, hogy az embernek végig kell gondolnia, hogy az Istennek a létezésével és az Istenhez fűződő viszonyával hogyan számol el élete végén. Érdemes gondolni arra is, hogy mi lesz velünk, és hogy mi lesz velünk, az attól is függ, hogy hogyan állunk az Istennel való kapcsolatunkban. De egyik lehetőség az, hogy van Isten, és hiszünk benne, mondják ezek a gondolkodók, ez egy nagyon jó lehetőség. A másik, hogy nincs Isten, és nem hiszek benne, azok számára, akik ezzel a kérdéskörrel nem foglalkoznak, ez egy örömhír, hiszen ha ő nekik a maguk életében nincs Isten, és beigazolódna az ő számukra, hogy nincs. És ez egy nagyon hosszú teológiai fejtegetés lenne, hogy lehet, hogy az ő számukra nem is lesz, mert hogy az üdvözülést éppen az utolsó percben majd nem biztos, hogy az erre való felszólítást elfogadják, mert a föld életben nem kellett, akkor nem biztos, hogy a örökké valóságban szükség lesz rá nekik. bár tudjuk, hogy a kegyelem az óriás és Isten üdvözítő jósága mindenkire kiárad. Aztán van egy harmadik lehetőség, hogy nincs Isten, de hiszünk benne. Hát ez a lehetőség, ez tulajdonképpen egy ilyen nagyon elgondolkodtató kérdés, mert amikor egyik alkalommal beszélgettem egy vallását nem gyakorló vagy hitét elvesztő keresztényel, akkor ő azt mondta számomra, hogy ő igazából próbált hinni az életében, de hogy őt mindig olyan sorscsapások érték, hogy ő a végén aztán kikövetkeztette azt, hogy nincs Isten. És az ő számára lehet, hogy az Isten valóban nincs, mert hogy már nem akarja beengedni oda. És ugye van a negyedik lehetőség, mondják ezek a gondolkodók, hogy nem hiszek az Istenben, és aztán a életem végén kiderül, hogy mégiscsak létezett. És akkor erre mondják a gondolkodók, hogy emiatt a 25% miatt inkább érdemes hinni, mert ez a eset, hogyha bekövetkezik, hogy nem hittem benne, és közben kiderül, hogy mégis van, akkor azért egy örökké valóságon átkozhatnám magam a pokolban, hogy hát pedig csak egy kicsit kellett volna hinni. Szerintetek a mai emberek gondolkodnak így, vagy egyáltalán én gondolom ezt rosszul, hogy nem is biztos, hogy eljut a fogyasztói társadalomban egy poszt-poszt szekularista rendszerben az emberek tudatáig ez a kérdés. És Annát szeretném először kérdezni.
Én azt tapasztalom a környezetemben, hogy akinek nem adatott meg az Isten hit, és nem kapott vallásos nevelést, és azért emlegettem mindig ezt a kettőt egymás mellett, mert nálam ez nagyon egymásra épül, és valahogy soha nem volt kérdés, még a kamaszkornál dedikált megingások esetében sem igazán, hogy olyan, hogy az opció, hogy nincs Isten. Tehát azt tapasztalom, hogy akik erről gondolkodnak, azok nem tudnak előrébb jutni. De ez az én személyes tapasztalatom. Tehát, hogy a puszta gondolkodás, nem véletlenül mondják azt, hogy a hit ajándék, és én magam a saját életemben nagyon annak tekintem. A puszta gondolkodás az én úgy érzem, hogy ebben nem visz előre, és ugye akkor rögtön egy nagyon komoly kérdésként megfogalmazódik bennem, hogy valódi hite az, amikor egy józan megfontolás vezet engem el oda, hogy 25% eséllyel bekövetkezik a számomra legrosszabb, tehát akkor inkább hiszek. Úgyhogy ebből azért mondom, hogy nem vagyok nagy gondolkodó, tűnik nem vagyok matematikus sem, mert hogy valahogy számomra annyira az létezik, hogy van Isten és hiszem őt, hogy valahogy nincs más opció. De akkor, ha már a gondolkodás most ennyire elvetem, és szerencsére vannak társaim, akik majd azért tudják erősíteni akár ezt a vonalat, közben pedig pont azt erősíteném is, hogy mennyire jó beleereszkedni abban, és mennyire jó az érzelmek oldaláról megélni azt, hogy van Isten, és hiszek benne.
Ez a példa, amit említettél, ez egy nagyon opportunista megközelítése az Isten hitnek, tehát amikor mondjuk kalkulálunk és méricskélünk, hogy mi az, ami a legjobb, de talán lehet egy olyan megközelítés, aminek az eredménye egy valódi hit lehet. Az én hitem ugye nem ezen alapul, sokkal inkább egy ilyen természetes tudáson, tehát hogy az, hogy én belőlül úgy egyszerre érzem, meg egyszerre úgy gondolom, hogy az Úristen létezik, és hogy neki terve van velem, ez nekem megadatott. Ez egy nagy kegyelem, akiben nincsen, ugye, annak azért érdemes imádkoznunk, de hogy a tudomány és a hit viszonyát egy picit a saját szemszögemből megvilágítsam, minél inkább kutatunk valamit, annál inkább azt látjuk, hogy egy bizonyos rend van, hogy van egy gondviselő erő a világunkban. Nem én jöttem erre rá, előttem már sokkal okosabb emberek is rájöttek, akik mondták, hogy hát önmagában a világunk nem állhatna ilyen módon össze, és egyáltalán maga a teremtés, ugye semmilyen tudománnyal még mindig nem magyarázható, nyilván ugye részleteibe bontva, viszont igen, tehát ahogy például nagyon sok mindenben hisz a tudomány is, amit még nem tud megmagyarázni, pont az lenne a legfontosabb, hogy az emberek elfogadják, hogy a hit is önmagában ilyen, hogy nem lehet mindent megmagyarázni. Számomra például maga az átváltoztatás, tehát amikor Krisztus testévé és vérévé válik a Szent Misén a kenyér és a bor, nekem ez például a hit kérdése, és én ezt elhiszem, hogy a tudomány eszközeivel analizálnánk, akkor sokan azt mondanák, hogy ezt így nem lehet analizálni, de a tudományban nagyon sok minden mást sem lehet analizálni. Tehát ezt is el kell fogadni. A tudomány és a hit úgy gondolom, hogy jó, hogyha kéz a kézben jár, mert egy jövőbeli, így is már elég van elég veszély és kihívás, de még egy jövőbeli veszélyre szeretném behívni a figyelmét itt mindenkinek, ugye mesterséges intelligencia használata kapcsán az erkölcsi és a hitnek megfelelő használata lesz egy nagyon komoly kérdés, ugyanis amikor Ferenc pápa Magyarországon járt, akkor erről beszélt egyébként, hogy a technológiai fejlődés olyan hatalmas, hogy az ember úgy gondolja, hogy bármire használhatja a technológiát, gyakorlatilag sehol nem fog megállni, tehát semmi nem fog neki gátat szabni, egyedül az erkölcs vagy a hit lesz az, hogyha megállok. Én így gondolkozom a hit és a tudománynak az egységéről.
Köszönjük szépen, és azt gondolom én is, hogy ez az utóbb említett téma vagy kérdéskör, ez majd valószínűleg egy adást is megér majd annak idején, hiszen most már egyre többen foglalkoznak ezzel a kérdéssel, és ennek a kérdéskörnek, a mesterséges intelligenciának valóban van egy teológiai, erkölcstani aspektusa, amit mindenképpen érdemes lesz majd körüljárnunk. És László, aki oktatóként, hát nagyon sok fiatallal találkozol, hallgatókkal, látsz-e esélyt arra, hogy ez a felnövekvő új generáció, vagy már inkább úgy mondjam generációk, akikkel foglalkoztál, meg tudják-e tapasztalni, akár felnőtt korukban is az Isten létét, az Istennek a gondviselő jóságát?
Én mindenképpen ebben mélyen hiszek, hogy meg tudják, és meg is tapasztalják szerintem. Néha ezt számukra talán nehezebb kifejezni. Talán onnan is indulhat, vagy onnan is fakadhat ez, hogy Anna az előbb említette, hogy ő számára ez olyan természetes dolog, nem is igazán gondolkodott rajta, mert hogy a család, az a környezet, ahonnan ő jött, ott teljesen természetes volt a jóisten hite. És talán ez ugye számomra is, amit már korábban is említettem, hogy ez egy meghatározó dolog volt, akár a nagyszüleim révén, akár a szüleim révén, a mostani családom révén, a szűkebb családom révén is. És én azt gondolom, hogy a hallgatóinknak is erre azért mindenféleképpen valahol szüksége van, hogyha esetleg nem tapasztalhatták meg korábban, akkor abban a környezetben, amelyben akár a mostani mindennapjaikat élik, és ezért nem mindegy, hogy milyen kollégákkal találkoznak, kikkel, milyen módon esetleg beszélhetnek róla, megnyílhatnak-e. És ahogy Anna is említette, hogy van, amikor egy picikét azokon a megbeszélendő, akár tudományos kérdéseken is túl tudunk mutatni, és túl is kell, hogy mutassunk, és meg tudjuk mutatni egy másik oldalát is az emberi létnek. Ez szerintem nagyon fontos, és nagyon lényeges dolog a mi hivatásunk esetében. Maga ugye a korábbi adásban is beszéltünk arról, hogy a példa, a pozitív példaadás az milyen fontos a mi hivatásunk esetében. Azt hiszem, hogy így tudunk arra is mintát mutatni, hogy hogyan tudjuk megélni a Jóistennek a jelenlétét a mindennapi életünkben. Ez szerintem nagyon fontos feladatunk itt a pedagógiai munkánk során, az oktatói munkánk során, vagy aztán nekik majd a tanítványainknak a tanári munkájuk során.
Thank you.
van bármi jó ötletetek arra nézve, hogy akár a fiatalok körében, akár a különböző egyházintézményekben dolgozó oktatók, pedagógusok, szülők, gyermekek körében mivel lehetne felkelteni a figyelmet, hogyan lehetne erősíteni azt, hogyha már megtanulja a nagymama is az okostelefon használatát, vagy megtanulja a kisgyerek is sok esetben túl korán is ezeknek az eszközöknek a használatát, hogy akár ezeknek a segítségével, vagy bármilyen más módszerrel legyen nyitott, hogy egy hitünknek alapjait megismerje, mert sok esetben megálltak azon a szinten, hogy valahol létezik egy szakállas bácsi, vagy nem, aki az Isten, és aztán, hogy utána milyen képek alakulnak ki, az bizony nagyon sok mindenen múlik. Anna, te mit gondolsz erről a kérdésről?
Én magam például hittanárként tanultam tovább, és pontosan azért is, mert annyira erős volt bennem ennek az igénye, hogy valahogy ez az alapja az életemnek, tehát fontos, hogy párhuzamosan fejlődjön minden más tudomány művelésével együtt. És egyébként én magam azt gondolom, amiről azért te is beszéltél, hogyha megvilágítjuk, hogy akár egy temetés, egy gyász, ami egy mindenki életében elkerülhetetlen esemény. Tehát vannak ezek a sarokpontok, amit egyébként a szentségek is gyönyörűen megvilágítanak. Tehát, hogy akár ezekhez kapcsolódóan miről is van pontosan szó, akkor én azt gondolom, hogy nem is kell magyarázni, hogy mennyire fontos az, hogy akarjuk is érteni. Az, hogy hogyan lehet jól ezt átadni, egyre több eszközünk van, és amit tudunk rosszra használni, azt tudjuk jóra is használni, és akár nekünk, akiknek ez fontos ügye, akár valóban katolikus egyetemi dolgozóként, mert számomra ez például egy nagyon fontos pont, hogy ugye minden intézménynek van missziója. De amikor egy katolikus egyetem tudja azt mondani, hogy neki van missziója, akkor például egy ilyen fogalom is sokkal többet jelent, sokkal többet mond, mint amikor egy gazdasági társaság fogja a misszióját megfogalmazni. De a lényeg az, hogy számomra valahol ez is nagyon természetes, hogy kell, hogy minél többet tudjunk is mind arról, hogy milyen kapaszkodókat kaphatunk, hogy minél jobban értsük, minél jobban megérkezzen hozzánk mindez, és azt gondolom, hogy akár módszertanában, mint a pedagógiai módszereknél is, akár a technikai fejlődést a szolgálatba állítva, és amiről oly sokat beszéltünk, a nyílt odafordulás, a valódi meghallgatás, a valódi figyelem, ezek mind elvezetnek oda, hogy valahogy, akár mint ahogy divatos az önfejlesztés és az élethosszig tartó tanulás, azt mondhassuk, hogy ebben a témában miért ne, és mindig ott van, és mindig adott, és mindig lehetőség van rá, akár kiélezett élethelyzetben, akár pedig pusztán az önművelés igényével.
Amikor az előző adásban arról beszéltünk, hogy hát hogy lehet az, hogy más vallások olyan erősen ragaszkodnak az ő hagyományaikhoz, és hogy ez minket nem hat meg, hát azért, mert a nyugati világban nagyon gyakran már egy olyan narratíva dominál, ami a történeteknek az összessége, amiben sajnos ugye Istennek már nincs túl nagy szerepe. Olyan mozgalmakról beszélünk, amelyek történeteket mesélnek, közéletről beszélek alapvetően, ugye az Egyesült Államokból olyan mozgalmak indulnak, amelyek Európában, Nyugat-Európában már gyökeret vertek, és olyan történeteket mesélnek, amelyekben igazából a természet törvényeit is felülírják. Ennek látjuk a gyakorlati megjelenését például, hogy már sportversenyeken női kategóriában férfiak indulnak. És akkor itt abba hagytam a közéleti részt. De minek köszönve látjuk ezt? Annak a közösségi médiának, ami mindenkinek a kezében van, az okostelefonján van, és hogyha ezt a történetet sokat mesélik, akkor elhihetik az emberek, elhihetjük, hogy ez valós, hogy ez elfogadható, hogy ez standard, holott ugye tudjuk, hogy ez ellentmond a teremtett világ törvényeinek, de mi lenne, hogyha mi is használnánk ugyanezt a technológiát arra, hogy a hitünket megvalljuk, és hogy vonzóvá tegyük ezt az életformát, ami a miénk. Tehát, hogyha megint egy gyakorlati példát mondhatnék, ugye itt a történetmesélésnél ezen ideológiáknak az irányítói a zsűri szerepét foglalják el. Ami azt jelenti, hogy ugye mindig arról beszéltünk, hogy a szerkesztők, a kapuőrök, ők határozzák meg, hogy mi kerülhet adásba, de itt egy még komolyabb dologról van szó, hogy beülnek a zsűri szerepébe, és megítélik, hogy mi a jó, mi nem, és azok a csoportok, azok az emberek, akik ezeket a tartalmakat fogyasztják, ők nem is fognak tudni róla, hogy őket bármilyen módon befolyásolják. De hogyha mi a közösségi médiát úgy használjuk, hogy a jó gyakorlatokat osszuk meg, hogyha láthatják azt az örömünket, ami ugye a hitünkből fakad, vagy azokat a gyakorlatokat, azokat a programokat. Tehát nem hiába, én hadd meséljek el csak röviden egy személyes történetet, amikor kecskeméti piarista voltam, akkor azt mondták, hogy van egy katolikus közösség, ahová kijárnak a piaristák, és hogy nagyon jó kirándulásokat szerveznek, és eleinte szkeptikus voltam, mondom, miért kellene kirándulásra menni pluszban, és amikor kiderült, hogy hát ott azért a kirándulás folyamatosan lelki tartalmakkal is párosul, talán ennyi reklámot csinálhatok, hogy a Jávorka Lajos atya volt, aki ott először a plébániáját csak egy félig befejezett emeletes házban működtette, és oda jártunk ki, és hirtelen vonzóvá vált ez az életforma, miközben ugye mi a szabadtéren miséztünk például. Tehát, hogy nagyon sok igény van az élmények iránt, de hát ezeket az élményeket nem feltétlenül a kávézókban és más programokban kell, hogy megéljék a fiatalok, hogyha mi oda tudjuk vinni nekik a hitet, és ugyanolyan vonzóvá tudjuk tenni, de akkor hadd mondjak egy rossz példát is, és akkor tényleg befejeztem, amikor már felsőbéves hallgató voltam, egy kollégiumban laktam Budapesten, és akkor azt mondta az igazgató, hogy hát figyelj ide, hogyha nagyon nagy buli van, zajongás van, akkor következőt kell tenned, te kimész a folyosóra, és akkor azt mondod, hogy jobb lenne, hogyha tanulnál kisöreg, sikeresebb lennél, és én elképzeltem, hogy ez mekkora hatással lesz azokra, akik már pár sört megittak, nem hoztam magam ilyen helyzetbe. Tehát, hogy mindig a realitás talaján, de az igényeket figyelembe véve kell nekünk a hitünket megvallanunk, és igenis oda kell mennünk, és igenis használnunk kell ezt a technológiát. Nagyon tudatosan egy eszköz, ahogy Anna említette, ugye egy kreatívan bomlasztó eszköz, nagyon nagy rosszra használható a digitális technológia, és nagyon nagy jóra is használható.
Igen, ez egy nagyon érdekes kérdés, itt hallgatva dékán urat és Annát is, hogy hogyan tudunk ezen segíteni, hogyan tudunk utat mutatni, és valóban a technológiai fejlődés az lehetőséget biztosít arra, hogy nagyon sok minden információval pillanatokon belül találkozzunk, ezeket az információkat megosszuk, ezeket az információkat átadjuk mások számára, és sokszor azt gondoljuk, hogy ez a gyorsaság, ez a óriási tempó az, amire az életünkben szükség van, vagy ennélkül nem is tudunk élni. A mai fiataloknak egy jó része sokszor ezt valóban így gondolja, bár, és akkor ezt én nagyon pozitív tapasztalatként mondom, hogy egyre többen én úgy érzékelem, hogy fontosnak tartják az egymáshoz való odafordulást, a másikra való odafigyelést, az, hogy meghallgatjuk a másikat, az, hogy megpróbálunk ezáltal is töltekezni, és talán, hogyha odafordulunk a másikhoz, hogyha akár saját magunkat is meg tudjuk mutatni, és saját magunk is tudunk már a sokszor említett jó példával előállni, akkor azt hiszem, hogy sokszor eredményesebbek tudunk lenni, és talán rájövünk arra, hogy nem erre a nagyon nagy tempóra van szükség, bár az életünknek persze egy fontos része, és nem tudjuk mondjuk ezeket a technikai eszközöket kihagyni belőle, és nagyon sokszor ezáltal még gazdagabbá is tehetjük a gondolatainkat, a mondani valónkat, de én azt hiszem, hogy a Jóisten szeretette ennek a megélése gyakorlatilag azért, ahogy már sokszor is beszéltünk erről, akár a mai vagy a korábbi előadásban, ez valahol belül valósul meg bennünk. És ebben én azt gondolom, hogy a művészetek is nagyon sokat tudnak segíteni, akár mondjuk a zenének óriási hatása lehet ebben, és nyilván akár a kortárs zenét nézzük, akár a klasszikus zenét, talán Caccini mondta azt, hogy a zene hatása a harmónia varázsában rejlik. Azt hiszem, hogyha ezt a varást valahova be tudjuk vinni az emberi kapcsolatainkba is, önmagunknak a megmutatásába, és akkor talán eredményesebbek lehetünk a pedagógiai munkánk során.
Eszembe jut, amikor én kezdő káplán voltam 1999-ben, és Mezőkövesdre kerültem, és ott tartottam egy Biblia óra sorozatot, és nagyon jól sikerült, néhány főből lett egy elég szép csoport, aztán a következő ősszel az egyik törzstag az úgy eltűnt, és akkor templomba láttam az adott bácsit, és akkor megkérdeztem tőle, hogy miért nem jár már a Biblia órára, és azt mondta, hogy hát ő tavaly már kijárta a kurzust, ő most már minden tud az Istenről, a Bibliáról, és minden egyébről, és mondtam neki viccesen, hogy hát akkor nekem meg kár volt 6 évig teológiára járni, mert 6 év után sem tudok szinte semmit, vagy nagyon keveset. Úgyhogy azt gondolom, azért is mondtam ezt a történetet a végére, hogy itt próbáltunk a két adásban az Isten létezéséről, és hát ehhez kapcsolódóan számos más témát érintve beszélgetni, de hát ezt a témát valószínűleg nem lehet kimeríteni, és biztos, hogy időről időre egy-egy apropó kapcsán is majd vissza kell térnünk rá, mert hogy közben az is eszembe jutott, hogy a médiának olyan hatalma van, hogy amikor például most egyházunk színódus tart, megújulási folyamat van, egy nagyon-nagyon jó kezdeményezés a Ferenc pápa részéről, és akkor, hogyha ugye az átlag médiafogyasztó megnézi, hogy ott mi történik, akkor félinformációkat, sokszor hazugságokat kap, tehát valójában kiragadnak bizonyos mondatokat, és úgy mutatják be, attól függően, hogy annak az adott sajtóterméknek mi a célja ezzel, és hát nekünk ebben is felelősségünk van, hogy az Istenről is, egyházunkról is, Krisztusról is hiteles információt adjunk, mert akkor lehet számítani arra, hogy ezen információk birtokában, természetesen a példaadás, az érzelmi megélésen keresztül valóban elérjük azt, amit szeretnénk, hogy minél több emberben támadjon fel az igény arra, hogy van Isten, az Isten létezik, és nem csak hogy létezik, hanem számíthatunk rá, van neki egy gondviselő jósága, és bár sok rosszat tapasztalunk a világban, nélküle még rosszabb lenne az életünk. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok, és köszönöm a kedves rádióhallgatóknak a figyelmet.
Kedves hallgatóink, elhangzott Hitvalló című műsorunkban az Istenhitről hallottak beszélgetést, az összeállítást Dankó Zsuzsanna szerkesztette, egy korábbi adásunk ismétlését hallották.
Napbúcsúztató.
Kedves hallgatóink, rövidesen itt az éjfél, az éjszaka további részében ma elhangzott műsoraink ismétlésével jelentkezünk. Most lássuk a kínálatot. Éjfél után meghallgathatják az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem műsorát, a Líceumi Krónikát. 1 órakor regionális ír összefoglalóval és a kora esti hírmondóval, 2:05-től környezetvédelmi műsorunkkal jelentkezünk. A mai adásban megismételjük az elektromos autók létjogosultságának kérdéskörével foglalkozó összeállításunkat. 3:05-kor kezdődik Közélet című műsorunk, melyben beszámolunk a Bródy Sándor könyvtár novemberi-decemberi programjairól, valamint a Harlekin Bábszínház új bemutatójáról. 4 órától zenei összeállítás szól. Kedves hallgatóink, a mai műsorok szerkesztésében munkatársaim voltak Bartók Beáta, Berecz Renáta, Birincsik Márton, Debnár Ádám, Domán Vivien, Farkas Erzsébet, Fekete Gábor, Grunda János, Karkus István, Kolesszár Krisztián, Kónya Éva, Kovács Krisztina, Kriston Tamás, Molnár András, Papildikó, Sinkovics Andrea, Somosvári Eszter Anna, Tikovics Ernő, Tompos Péter, Túri Sarolta és Vasvári Bernadett. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, és minden kedves hallgatónknak szép hétvégét, jó pihenést kívánok, viszont hallásra!
Nagy gyötrelem után következő időkben a nap elsötétedik, és a hold nem ad világosságot. A csillagok lehullanak az égről, és a világ mindenséget összetartó erők megrendülnek. Olvasom a Márk evangéliumban. Krisztus a világ végének atmoszféráját, nagyságát és borzalmát a prófétától kölcsönzött képekkel ábrázolja, így a felhők, angyalok, természeti katasztrófák, háborúk, hamis próféták, üldözések helyet kapnak benne. A Biblia nem fejti ki részletesen a dolgokat, hanem összefűzi őket, mint az életben is egymásba gabajodnak a dolgok, és nem választhatók szét pontosan. Így van ezeknél a képeknél is. minden idő katasztrófáit és nyomorúságát felsoroltatják, a háború okozta szorongattatásokat, sőt a csillagvilág katasztrófáit. És mindezeken átcseng az üzenet, hogy még ekkor sem, sőt pontosan ekkor nem hagyja az embert a pácban. Ha mindezek elkezdődnek, emeljétek föl fejeteket, mert elközelget megváltástok. Ez vigasztaló üzenet mindenkor, az atomkor számára is. Jézus figyelmeztet minket, hogy minden körülmények közt számítsunk rá. Egyet jó tudnunk, eljön az utolsó nap, az Úr napja, mely meg fogja engedni, hogy terveibe s azok fölséges kivitelébe belepillanthassunk. Eljön az ő igazságának napja, mikor kiviláglik, hogy neki van igaza, és hogy miért kellett mindennek így és nem másképp lennie. Leszünk mi is látók, addig pedig legyünk hívők. Örvendező, a nagy világ kialakulást s az Isten győzelmeit sejtő hívők. Uram, szeretnék mindig örülni az életnek, és tőled várni annak beteljesedését. Csak te, a boldogság Istene csillapíthatod le vágyaimat. Adj nekem bizonyosságot arra nézve, hogy egyszer benned megtalálom beteljesülésemet.
A fényes nap immár elnyugodott, a föld színe sötéten maradott. Nappali fény éjjelre változott, fáradtaknak nyugodalmat hozott. Vessünk számot, hát édes Istenem, hogy lelkemet ne kelljen féltenem, hogy lehessen bátrabban szólanom, midőn meg kell előtted állanom. Színed előtt minden nap elesek, de te lettél atyádnak ezesem. Ha megtartasz holnapi napodra, nem fordítom azt meg bántásodra. Ne szólíts ki,